Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Ajai László. Szerdai adásunk témái: Leó pápa katekézise a liturgiáról. Hagyjuk, hogy átalakítson minket az élő Krisztus jelenléte. Parolin bíboros az európai érdemrend átvételekor. Az Európai Unió legyen kreatív erőfeszítés a békért. Interjú Tusor Péter történésszel a fraktnói kutatócsoport római tanulmányi útjáról.
Leó pápa katekézise a liturgiáról. Hagyjuk, hogy átalakítson minket az élő Krisztus jelenléte. 14. Leó pápa a II. Vatikáni zsinat dokumentumait elemzi hétről hétre a szerdai általános audiencián. Ezúttal áttért a Sacrosanctum Concilium kezdetű konstitúcióra, amely az egyház szent liturgiáját szabályozza, a zsinat elsőként kiadott dokumentumaként. Hagyjuk, hogy a szertartások, a szimbólumok és a gesztusok, és elsősorban a liturgiában jelenlévő élő Krisztus belülről alakítson minket, buzdított a pápa. Az audiencián jelen volt első aram cilíciai örmény katolikos és delegációja, akit a Szentatya örömmel köszöntött. Ez a testvéri látogatás fontos alkalom a köztünk lévő egység szálainak megerősítésére, miközben haladunk előre a teljes egység felé vezető úton, mondta Leó pápa, majd pünkösdre készülve a Szentlélek kegyelmét kérte zarándoklatukra, az egyházak közötti egységre. Imára szólított Libanon és a Közel-Kelet békéért, ahol újból erőszak és háború pusztít. A pápa megköszönte, hogy első aram elkötelezett az ökumené ügye mellett, továbbá háláját fejezte ki a katolikus és a keleti ortodox egyházak között működő nemzetközi teológiai párbeszédért is. Az audiencián jelen volt a Fraknói Vilmos római történeti kutatócsoport 12 tagja Tusor Péter történész vezetésével, aki Leó pápa elé járulhatott és áldását kérte munkájukra. Isten tudtunkra adta ugyanis akaratának titkát, azt az ő benne előre meghatározott jóságos tervét, hogy elérkezik az idők teljessége, és Krisztusban, mint főben újra egyesít mindent, ami a mennyben és a földön van. A Sacrosanctum Concilium kezdetű konstitúció kidolgozásával a zsinati atyák nem csak a szertartások reformját akarták elindítani, hanem rávezetni az egyházat arra, hogy szemléje és mélyítse el azt az élő köteléket, amely alkotja és egyesíti Krisztus misztériumát, kezdte katekézését Leó pápa. A liturgia éppen ennek a misztériumnak a közepét érinti. Az a hely, idő és környezet, amelyben az egyház megkapja Krisztustól magát az életet. A liturgiában ugyanis megvalósul a megváltás műve, mely minket választott nemzetséggé, királyi papsággá, szent nemzetté, tulajdonul kiválasztott néppé tesz. Amint azt a 20. századi egyházon végigvonuló hármas, bibliai, patrisztikus és liturgikus megújulás megmutatta, a kérdéses misztérium nem egy sötét valóságot rajzol meg, hanem Isten üdvösség tervét. Ez tehát a keresztény misztérium, a húsvéti esemény, vagyis Krisztus szenvedése, halála, feltámadása és megdicsőülése, amely éppen a liturgiában válik szentségileg jelenvalóvá. Ezért valahányszor részt veszünk a nevében összegyűlt közösségben, belemerülünk ebbe a misztériumba. Maga Krisztus az egyház, Isten szent népe misztériumának belső kiinduló pontja, mely a kereszten átszúrt oldalából születik. A szent liturgiában lelke erejével tovább működik. Megszenteli és maga mellé veszi az egyházat, jegyesét, aki általa tiszteli az atyát. Szent Ágoston szerint tehát az eukarisztia ünneplésével az egyház Krisztus testévé válik, így valósul meg a megváltás műve, ami Krisztushoz hasonlóvá tesz minket és a szeretet közösségben épít. A Szent Liturgiában ez a közösség a szertartásokon és imádságokon keresztül valósul meg. A szertartások kifejezik az egyház hitét, és egyben magát az egyházi identitást formálják. Az igehirdetés, a szentségek kiszolgáltatása, a gesztusok, a csend, a tér, mindez együtt képviseli, és formát ad Isten népének, amit az Atya hív egybe, ami Krisztus teste, a Szentlélek temploma.
Corpo di Cristo, tempio dello Spirito Santo.
Így minden szentségi ünneplés az egyház igazi epifániája, megnyilvánulása lesz imádságban, ahogyan azt Szent II. János Pál pápa írta. Ha a liturgia Krisztus misztériumának szolgálatában áll, megérthetjük, miért határozták meg úgy, hogy a liturgia az a csúcspont, mely felé az egyház tevékenysége irányul, ugyanakkor az a forrás is, amelyből fakad minden ereje. Igaz, hogy az egyház tevékenysége nem korlátozódik pusztán a liturgiára, mindazonáltal minden tevékenysége, a prédikáció, a szegények szolgálata, az emberi helyzetek támogatása e felé a csúcs felé mutat. Fordított értelemben a liturgia támogatja a híveket azáltal, hogy mindig és újra belemeríti őket az Úr húsvétjába. Ezért az igehirdetésen, a szentségek ünneplésén és a közös imán keresztül táplálja, bátorítja és megújítja őket a hitben és küldetésükben. Más szóval a hívek részvétele a liturgikus cselekményben egyszerre belső és külső módon történik. Leó pápa megállapította, ez azt is jelenti, hogy a liturgiának konkrétan ki kell terjednie az egész hétköznapi életre, etikai és spirituális értelemben, hogy életünk élő, szent, Istennek tetsző áldozat legyen, megvalósítva szellemi hódolatunkat. Ezáltal a liturgia azokat, akik az egyházon belül élnek, az Úrban naponta szent templommá és a Szent Lélekben Isten hajlékává építi. Mindenki felé nyitott és befogadó közösséget hoz létre.
E forma una comunità aperta e accogliente verso tutti.
A Szentlélek lakik benne, aki bevezet minket Krisztus életébe, az ő testévé tesz minket annak minden dimenziójában, és az egész emberiség egységének jele Krisztusban. Ahogy Ferenc pápa mondta, a világ még nem tudja, de mindenki hivatalos a bárány mennyegzőjének lakomájára. Kedves testvérek, hagyjuk, hogy belülről formáljanak minket a rítusok, a szimbólumok, a gesztusok, és főként Krisztus élő jelenléte a liturgiában, amelyet a következő katekézisek alkalmával elmélyítünk majd. Zárta szerdai katekézisét Leó pápa.
Karolin bíboros az európai érdemrend átvételekor. Az EU legyen kreatív erőfeszítés a békéért. Strasbourgban az Európai Parlament május 18-ától 22-ig tartó közgyűlésén kedden adták át az európai érdemrendet Pietro Parolin vatikáni bíboros államtitkárnak. Parolin bíboros az elismerés átvételekor beszédet mondott, amelyben megköszönte a kitüntetést, majd kiemelte a pápa és a szentség nemzetközi elkötelezettségét a polgári együttélés előmozdítása iránt, amely megerősíti az emberi méltóság sérthetetlenségét. Egy olyan világban, ahol a konfliktusok újra fellángolnak, a béke több fronton is veszélybe került, az ukrajnai háború miatt az öreg kontinensen egyenesen meg is rendült, az Európai Unió legyen annak a kreatív erőfeszítésnek a szószórója, amelyet az egyik alapító atya, Robert Schuman, a harmónia érdekében szorgalmazott, és akinek boldog avatási eljárása jelenleg is folyik, hangsúlyozta Pietro Parolin bíboros államtitkár az Európai Érdemrend átadó ünnepségén. A kitüntetés, amely az első ilyen jellegű elismerés, amelyet egy uniós intézmény adományoz, azokat a személyiségeket jutalmazza, akik jelentősen hozzájárultak a kontinens integrációjához és egységéhez. Parolin bíboros először is Leó pápa üdvözletét tolmácsolta a plenáris ülésen, majd kiemelte, hogy a népek közötti harmónia továbbra is az Európai Unió alapvető ígérete, illetve a Szentszék egyértelmű nemzetközi elkötelezettsége, miként azt Leó pápa maga is többször hangsúlyozta. Hozzátette, hogy ennek a polgári együttélésnek alapját olyan értékek képezik, amelyek gyökerei az európai keresztény történelemben rejlenek, és amelyeknek az alapító atyák ékes szóló tanúi voltak. Ezek közül elsősorban az emberi méltóság megerősítése emelhető ki, amely sérthetetlen, és aminek az élet minden szakaszában védelmet kell élveznie. A bíboros államtitkár beszédét azzal zárta, hogy megismételte a szentszékészségét az európai intézményekkel való együttműködésre, hogy együtt legyünk a béke építő mesterei. Az európai érdemrend 20 kitüntetettje között Parolin bíboros mellett szerepel többek között Angela Merkel, Németország volt kancellárja, Lech Walesa, a Szolidaritás vezetője és a Lengyel Köztársaság volt elnöke, Wolfgang Schlüssel, Ausztria volt szövetségi kancellárja, Jerzy Buzek, Lengyelország volt miniszterelnöke és az Európai Parlament egykori elnöke, valamint Aníbal Cavaco Silva, aki Portugália köztársasági elnöki és miniszterelnöki tisztségét is betöltötte. Az Európai Unió honlapján olvasható információ szerint a díjat a Schuman nyilatkozat 75. évfordulója alkalmából hozták létre, amely nyilatkozat az Európai Szén és Acél Közösség létrehozását javasolta, amely az integrációs folyamat első magját képezte, és ami aztán a mai Európai Unióhoz vezetett. Interjú Tusor Péter történésszel a Fraktnói Kutatócsoport római tanulmányi útjáról. Nagy szeretettel köszöntöm stúdión gyakori vendégét, Tusor Péter történészt, az éppen 10 éve Fraktnói díjjal kitüntetett Fraktnói Vilmos római történetek kutatócsoport vezetőjét, aki nem csak rendszeresen jár kutatni a vatikáni levéltárakba, hanem sokszor vele együtt jönnek munkatársai és diákja is. Most is népes csoporttal érkeztél. Kérlek, kedves Péter, mutasd be őket!
Így van, 13-an jöttünk ki most az Örökvárosba, Fraktnói kutatócsoportnak régi törzstagjai és ifjú utánpótlása 3-4 fővel, illetve a kollégium professzorum Hungarorumnak a delegációja is velünk utazik, és ma részt vettünk az általános pápai kihallgatáson.
Éppen erről szeretnél kérdezni, hogy találkoztatok-e Leó pápával személyesen?
Igen, még december folyamán a vatikáni levéltáron keresztül sikerült kihallgatást kérni a kutatócsoport számára, és úgy volt, hogy mind a 13-an mehetünk a Szentatya elé, hát most jelenleg csak a vezetőnek jutott ez a megtiszteltetés. Nagyon nagy élmény volt mindenkinek, nem az első sorban ülhettek és megtapasztalni az egyházak az univerzalizmusát, az mindig egy maradandó élmény, kiváltképpen egy pünkös környékén.
És amikor te találkoztál a Szentatyával, akkor mit mondtál neki, vagy milyen volt ez a személyes találkozás?
Ugye ez egy rövid baccsa Mánó volt, amire a püspökök után nekem is lehetőségem nyílott. Pár másodperce nagyon megható és maradandó emlék volt. Olaszul csak pár szót mondtam, hogy a katolikus egyetemről jöttem, Budapestről, Magyarországról, hallgatóimmal, munkatársaimmal, mutattam is hátra, hogy itt ülnek lent, és hogy kereken 30 éve, pontosan 96 májusától látogatom a vatikáni levéltárat, és hát kértem az áldását munkánkra, az én munkámra és a munkatársaim, az egész kutatócsoportnak a munkájára.
Most arra kérdezlek, hogy mi is ennek a mostani látogatásnak a konkrét célja, egy személyes találkozás a Szentatyával, és azon túl szakmai szempontból?
Így van, a kutatócsoportnak ez a római intézeti hete, kutatunk a különféle gyűjteményekben, szentszéki gyűjteményekben, vatikáni levéltárban, könyvtárban, mindenek előtt, és korábbi kutatásaink eredményeit szokás szerint hozzuk magunkkal, és ennek a eredménynek az egyik kötete van itt a stúdióban.
Egy szép nálam zöld könyv, aminek a címét olvasom, Fraktnói Vilmos és a püspöki kar, mit rejt a cím?
Igen, az alcím magyarázza meg egész pontosan. Küzdelem a Szent István Római Történeti Művészeti és Egyházművelődési Intézet megalapításáért Fraktnó és a püspöki kar között 1910-1913.
Miért kellett küzdeni?
Nagyon érdekes a történet, és nagyon jól megismerhető. Maga Fraknói Vilmos gyűjtött össze a dokumentumokat, és helyezte az Országos Széchenyi Könyvtárnak a kézirattárában. Nyilván ki lehetett még ezzel azzal egészíteni. Ugye nagyon jól tudjuk, hogy ő épített az 1890-es években egy villát nagyváradi kanonoki jövedelmeiből. Az lett az ő magán történeti intézete, és 1910-ben látta elérkezettnek az időt, hogy azt hivatalosan is megalapítsa. Neki akarta adományozni püspöki karnak az ő saját váradi kanonoki és szentjobbi apáti jövedelmeivel, a püspöki kar hozza létre a Szent István Római Magyar Történeti és Művészeti Intézetet. Fantasztikus terv, és a püspöki kar tagjai nagyon-nagyon örültek, de volt egy bökkenő.
Mégpedig?
Mégpedig, hogy ténylegesen illetékes, nem a püspöki kar volt, akinek föl lett ajánlva egész szép ingatlan és nem csak egy jövedelem, hanem a váradi ordinárius, ugye, mert váradi kanonoki jövedele, és a Szentjobbi apátság is a váradi egyházmegye területén volt, az pedig ugye pontosan ekkoriban lett gróf Széchenyi Miklós. Neki pedig voltak bizonyos aggályai mindezzel kapcsolatban, hiszen Fraknói le akarta kötni ezeket a javadalmait e célra, és azt mondta Széchenyi püspök, hogy ez bizony szekularizációja lenne az egyházi javadalomnak, megkötni ugye a ordinárius kezét is, hogy hova fordítsák ezeket a javadalmat, és rossz példával szolgál a mások számára, úgyhogy elkezdődött a kötélhúzás, hogy milyen esetleges alternatív megoldást találjanak, és bizony a végén az lett, hogy Fraknói egy év tárgyalás után a villáját nem a püspöki karnak adományozta, pedig ugye egyházi javadalmakból épült, hanem a magyar államnak. Ez az a villa, ahol most a Szentszéki Követség működik. Ez a történetnek az egyik, hát nem túl vidám fele.
Igen, Széchenyi püspöknek az argumentuma érve valós volt?
Tulajdonképpen valós volt, de igazából ideológiai alapon nyugodott. Püspöki kar megosztott volt, volt egy progresszív szárnya, és volt egy konzervatív szárnya, és a római intézet, ugye tulajdonképpen ennek a küzdelemnek, tehát mondjuk a Prohászka féle irányzat, Fraknó is ide tartozik, bár ő csak választott püspök, és hát ugye a Csernok Széchenyi féle konzervatívabb irányzatnak a küzdelmének lett ez, hogy mondjam, az egyik front képzője. Noha elvileg mindenki támogatta ezt az ügyet, de úgy gondolta Széchenyi püspök, hogy ha nem sikerül a fraknói féle elképzelés, akkor esetleg majd ő tudja megvalósítani az.
És akkor lett ez az állami részvétel és közreműködés.
Igen.
Végül is ez a megoldás a történelem során hogyan működött?
Nagyon jól működött volna, ha nem jön közbe az első világháború, utána újraindul csak a 20-as években, és akkor már nem tud igazán kiteljesedni Gerevis Tibor vezetésével, hiszen már ön a Klebersberg féle Római Magyar Akadémia, és egy ilyen szűkebb, nagyon fontos tudományos szempontrendszer, az már nem volt annyira trendi, mint mondjuk az olasz-magyar kulturális és művészeti kapcsolatoknak a művelése és kiterjesztése. Viszont van egy második felvonás még 1910-13-ban. Fraknói, amikor letette ezt a tervét, és a villáját az államnak adományozza, püspöki kart fölhívja, hogy rendben, nem kellettek az én ilyen-olyan okok miatt az én javadalmaim, a püspökök maguk füzessenek bizonyos hozzájárulás, bizonyos kultúradót, meghatározóan egy római egyház művelődési intézet föntartására, ami szintén Szent Istvánról nevezett volna el. Hát e körül, ugye, ami püspökatyáknak maguknak kellett volna fizetni, elvileg megint megvolt a támogatás, még nagyobb kötélhúzás kezdődött, és a világháború előtt ez a terv is kudarcba fulladt. Viszont ami nagyon fontos, hogy ez az elképzelés, ami Fraknóinál jelenik meg először, majd a Pápai Magyar Intézettel fog szárba szökkenni, tehát ebben a kötetben tulajdonképpen itt vannak a PMI alapításának a eszmei gyökerei. Ez nagyon érdekes lehet mindenki számára, hiszen erről eddig nem nagyon tudtunk.
Kedves tanár úr, köszönöm szépen ezt a frappáns rövid összefoglalót.
Igen.
És további jó kutató munkát.
Nagyon szépen köszönöm. Akinek az érdeklődését fölkeltette, a Fraknói Kutatócsoport honlapján az egész kötet ingyen hozzáférhető és letölthető. institutumfraknói.hu.
Köszönöm. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai műsor szerkesztője, Vértesaljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Mária Rádió. Jászol és kereszt. Székely János püspök atya elmélkedése.